Nagy örömmel és szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim. Örömmel jöttem közétek. Nem baj, hogyha tegeződünk, vagy hogyha remélem, hogy nem bántok meg senkit ezzel, csak itt talán könnyebb. Sopron egy különleges helyet foglal el a szívünkben. Számomra mindig az a táj és az a város volt, ami kicsit ilyen elérhetetlen, a kicsit már úgy a nyugat kapuja, úgy az Alpok alja, valami olyan terület, ami már nem Magyarország, de még nem is Ausztria. És amikor iskolában jártam, még általános iskolába, akkor tanultuk azt, hogy Sopron a hűség és a bátorságnak a városa. Ugye lassan 100 éve, illetve most már el is múlt, 102 évvel ezelőtt volt az, hogy Trianon után Sopron úgy döntött, hogy miközben Ausztriához csatolták egy Burgenlanddal együtt, mégis egy népszavazás után azt a bátorságot vette, hogy már pedig ő Magyarországhoz akar tartozni. És azért tette ezt, mert tudta, hogy hova tartozik. Hogy a szíve ide húzta, hogy az identitása, minden, aki ő maga, az Magyarországhoz tartozik. És számunkra, amikor az volt a kérdés egyszer, hogy hova menjünk kirándulni, akkor már házas voltam, és miközben iskolában egyszer talán így idejöttünk iskolai kirándulás keretében Sopronba, csodáltuk ezt a várost, fölmentünk a hegytetőre, a kilátóba, nagyon szép, és különösen az, hogy ha tiszta időben aztán lehet látni a Kőszegi egységet, meg az, így az Alpok hegyeit, én magam egyébként nagyon szeretem a természetet, és 2009-ben volt az első olyan lehetőségünk, amikor feleségemmel együtt jöttem ide kirándulni. Aztán 2012-ben, vagy 2013-ban pedig volt egy hálaadó nap, amikor nagy örömmel jöttem ide, mondom, hogy gyülekezetben még nem is jártam itt, és akkor meg volt hívva a győri gyülekezet, élükön akkor Békés Sándor lelkipásztora, így a hálaadó napon itt lehettünk veletek. És nagyon boldog voltam azért, hogy az, ami számomra addig úgy elérhetetlen volt, olyan távolinak tűnt, egyre közelebb került. És aztán, amikor a lelkipásztor lett nálunk itt a Győrben, a gyülekezetben, a Milánkovics Dániel testvér, és ő mondta, hogy Sopronban ő az ügyintéző, mondom, hát micsoda távolság, Bajáról átjönni Sopronba, hát ez nagyon, nagyon nagy bátorság, elkötelezettség, odaszánt élet, elszántság kell. És mondta, hogy szeretné megosztani ezt a szolgálatot, hogy ne csak ő jöjjön ide Sopronba, hanem időnként még jöjjenek a gyülekezetből is. Mások, akik bátorságot éreznek az Isten igéjét szólni, akkor úgy megfogalmazott bennem, ha lesz lehetőség, akkor újra szeretnék eljönni. És nem azért, mert én nagy szónok lennék, hanem azért, mert a szívem valahogy úgy találkozott ezzel a lehetőséggel, ugye egy ilyen kis kincs a Sopron az én szívemben. És így köszöntelek benneteket, hogy örülök annak, hogy újból itt lehetek közöttetek, és egy kicsit ott szeretném folytatni, ahol a múlt héten a Milánkovics testvér abba hagyta az igét, vagy legalábbis érintette, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. Az útról beszélt többet, mint tennivaló. Mik azok a dolgok, amelyeket akár tennünk kell, miközben Jézus útján járunk. És ma én is hoztam felétek egy olyan ígét, ami remélem, hogy bátorítani fog mindannyiunkat. Sokszor elém jön ez a kép, amelyet most szeretnék közöttetek is megosztani. Gyermekeimmel is sokszor beszélgetünk erről, és bátorítom is őket. És így hozom elétek most ezt az ígét, amelyet az én ígehirdetésem alapjául választottam. A példabeszédek könyve 4. rész, 23. vers, egyetlen egy rövid ige, és bízom benne, hogy az Isten tisztelet végére ez igazából az aranymondásunká fog válni, és együtt fogjuk majd mondani. Tehát a példabeszédek könyve 4. rész, 23. verse így hangzik. Minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Nagyon rövid, olvassuk fel együtt, jó? Minden féltve őrzött dolognál jobban úzd meg a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Mennyi atyánk, nagyon hálásak vagyunk a te ígédért, és köszönjük neked azt, hogy az a te terved, az a célod, hogy megőriz bennünket arra napra, amikor majd színről színre láthatunk téged, és amikor behívsz az örök életbe, amelyet veled töltünk. Köszönjük azt, hogy addig is sok-sok tanáccsal, parancsal látsz el bennünket, ami ezt segíti. Köszönöm azt, hogy ez is egy ilyen ige. Kérlek téged arra, hogy megértsük, megtanuljuk ezt. Mit jelent megőrizni a mi szívünket? Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Az életünkben nagyon sok dolog történik körülöttünk. Sok olyan is, ami bizony lehangol, lehúz bennünket. Gyakran esünk abba a hibába, hogy sokat foglalkozunk azzal, hogy mi az, ami körülöttünk van. A Biblia viszont arra bátorít bennünket, hogy legfőképpen azzal foglalkozunk, hogy mi az, ami bennünk van, ami itt a szívünkben történik. És ezzel kapcsolatban azt mondja elsősorban az ige, hogy óvjuk, őrizzük a mi szívünket. Ezek szerint nem csak hogy kell, hanem lehet is. És ez egy nagyon bátorító dolog számunkra. Nem csak egy parancs, amit Isten azt mondja, hogy óvd, hanem erre van lehetőség is. És akkor, amikor a gyermekeimmel erről beszélgettünk, és fiatal között is szolgáltam erről, gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne ezt ma nagyon közel hozni hozzánk. Hogyan lehet jól szemléltetni, mit jelent a mi szívünket megőrizni. És az jutott eszembe, hogy a mi szívünk az olyan, mint a telefonunkon a beállítás menü. A szívünk olyan, mint a telefonon a beállítás menü. Úgyhogy most teljesen legálisan, én megengedem, remélem senki nem botránkozik meg rajta, hogy elővegyük a telefonjainkat, és fellapozzuk benne a beállítás menüt. Én nem készítettem PPT-t, abban én nem vagyok annyira ügyes, de akkor, hogyha fellapozzuk a beállítás menüt a telefonunkon, akkor már is magunk előtt látjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok mindent a telefonunkon be lehet állítani. Hogy hogyan működjön. Be tudjuk állítani, hogy milyen legyen a készüléknek a háttérképe, milyen legyen a fényereje, milyen legyen a csengő hangja, aztán milyen üzemmódban legyen. Szóval sok-sok mindent be lehet állítani a telefonunkon. És hogyha azt úgy jóvá hagyjuk, akkor a telefonunk úgy fog működni. Attól váratlan nem is fog eltérni. A szívünk ugyanilyen. Hogyha beállítjuk, hogy milyen irányba menjen, akkor abba az irányba fog menni az életünk. Ha föllapozzuk a beállítás menüt, az én telefonom ez egy 3 éves készülék, lehet, hogy nem a legfrissebb. Minden esetre azzal kezdődik rögtön a beállítás menüje, hogy Wi-Fi. Vezeték nélküli kapcsolatok, Wi-Fi. Mit jelent? Tudjuk jól, hogy a Wi-Fi az azt jelenti, hogy a telefonunk ennek segítségével képes kapcsolódni egy olyan internet elérési pontra, melynek segítségével az internetes világ, vagy az éter rögtön elérhetővé válik számunkra ezen a kis felületen. Nagyon egyszerű dolog. Nálunk is otthon, hogyha hazamegyünk, van egy ilyen pont, ki van írva rá, hogy oroszok, mert hogy mi vagyunk az orosz család, és ez lett a neve, hogy oroszok, és ide rá lehet csatlakozni. Tudom a jelszót, akkor, hogyha azt beírjuk, akkor már is elérhetővé válik az internet. Sok más egyéb hálózatot is feldob ez a kis készülék, például feldobja a szomszédét is, de arra nem tudok rá csatlakozni. Illetve előfordulhat olyan is, lehet, hogy már jártunk így mi is, hogy kiírja, hogy ez egy nem biztonságos hálózat. Biztos, hogy szeretne erre csatlakozni. És akkor eldönthetem, csatlakozom ide, vagy nem csatlakozom. A kérdésem az az, hogy kihez csatlakozol. az életed, a szíved kihez csatlakozik. A Biblia arra bátorít bennünket, és Jézus maga, amikor itt járt a földön, azt mondja, hogy maradjatok én bennem, és az én igéim ti bennetek. Csatlakozz hozzám, erre hív bennünket Jézus. Legyünk vele való közösségben. Mert hogyha ez történik, csak akkor fogunk tudni nagyon sok gyümölcsöt teremni. És a mi életünknek az a célja, illetve Jézusnak az a célja, hogy a mi életünk az egy gyümölcstermő élet legyen. Amit mások is látnak. És megismerve, látva megismerik Jézus Krisztust. Az ő, a mi életünk be fogja így mutatni az Úr Jézust. És az a nagyszerű dolog, ha már Jézus példázatánál maradunk, hogy akkor, amikor Jézushoz csatlakozunk, mint ahogy a szőlőtőre rácsatlakozik a szőlővesző, benne van, ebből van csak élete. Azt látjuk, ha egyébként vizsgálunk egy szőlőtőt, hogy nem csak egy szőlővesző van rajta. Sok. Sok. És amikor elkezdünk Jézushoz közeledni, és őhozzá csatlakozni, hadd maradjak még ennél a szónál, azt fogjuk észrevenni, hogy mellettünk van még sok-sok más ember, akiket testvérként ismerhetünk meg, akik ott vannak, és ahogy így hallva a bizonyságtételt, nagyon megörült a szívem, hogy ez a vágy, ez a készség van bennünk, hogy odafigyeljünk egymásra. És igen, akkor, amikor Istenhez jövünk, amikor ő benne vagyunk, akkor Isten fölfedezi, vagy Istenben fölfedezhetjük azt, hogy vannak testvéreink, akikkel együtt járhatjuk ezt a keskeny utat. Nem kell Robinsonként, vagy akár Robin Hoodokként, egyéni hősökként megélni ezt a hívő életet. Vannak, akik ott lesznek mellettünk. De ugyanígy tekinthetsz a házastársadra, a családodra, aki ott lesz végig, és téged elkísér, melletted áll. Csatlakozz Krisztushoz. De ez a Krisztusra való, vagy a Krisztushoz való csatlakozás, ez nem napi 5 perc bibliaolvasás és imádság. Igaz ugyan, hogy az életünk az sokszor olyan, hogy tele vagyunk operatív dolgokkal, elvégezzük a munkánkat, és aztán azon gondolkodunk, hogy mi lesz a következő lépés, amit még meg kell tennünk. Sokszor úgy vagyunk az Istennel való közösséggel, hogy ó, Uram, tudod, itt nekem sok intézni valón van, sok telefon, sok e-mail, úgyhogy te csak kérlek, maradj ki ebből, majd este megkereslek és elmondom, hogy mi történt velem. De az Istenre való csatlakozás, őre figyelés, az ő benne maradás, ez pontosan azt fogja elhozni az életünkben, hogy mindent őre nézve kezdünk el cselekedni. Az egész életünket úgy rendezzük be, hogy aztán azon a pályán halad, amelyben ő nagyon bátran beleszólhat, irányt ad és vezethet. És hadd mondjak el egy személyes példát. Amikor én még fiatal voltam akkor, amikor 20-21 éves, amikor a gyülekezetben rám bíztak zenei szolgálatot. És később aztán a gyülekezet zenei szolgálatának a vezetését kaptam meg. Kezdődött a Fehérváron, aztán folytatódott Komáromban, és aztán most Győrben van már több mint 10 éve. És akkor, amikor Istentől megkaptam én személyesen is ezt az elhívást, az ajándékokat hozzá, akkor beállítottuk az életünket ebbe az irányba. És azt mondtuk, hogy minden, amit teszünk az életünkben, az ez alá fog besorolódni. A gyermekeinknek is azt mondtuk, hogy nézzétek, ezt kaptuk Istentől feladatként, úgyhogy az nem kérdés, hogy ti zeneiskolába jártok, az lesz csak kérdés, hogy milyen hangszert választotok magatoknak ebben. Mert akartam azt, hogy ők is felnőve mindezt, akár megélhessék, majd eldöntik ők azt, hogy Isten mi az, amit rájuk bíz, de addig, amíg én vagyok értük felelős, addig ebbe az irányba fogunk menni. Nyilván sportolhattak is, sok-sok dolgot csinálhattak, de ez úgy ott volt az életükben, ebbe az irányba vezettük őket, mint szülők. Ma már ebben szabadok, és örülök annak, hogy szabadon mondják azt, hogy igen, jönnek velünk együtt szolgálni. És ma is ugyanez jellemző, hogy akkor, amikor készülünk egy-egy szolgálatra, meghatározza ez a tény, hogy mit csinálunk az előtte lévő napokon. Például, hogy néz ki a szombatunk? Nem engedünk meg magunknak az életünkben olyan dolgokat, amely rányomná a bélyegét a vasárnapra, arra, amikor az Isten népét vezetnünk kell az ő dicsőítésében. Nem nézünk olyan filmeket, nem hallgatunk olyan rádióműsort. Idefele a feleségem próbálta volna ráhangolni a telefont az autónak a hifiére, és kapcsolatot létesíteni, hogy dicsőítő énekeket halljunk, és nem sikerült. Valahogy mindig ledobta az autónak a hifi rendszere, és mindig bejött a Kossuth rádió, és gondoltam, hogy valami keresztény műsor fog most már szólni, de kabaré szólt. Ó, mondom, ezt nagyon gyorsan kapcsoljuk ki, ez most nem hiányzik. És aztán egy 20 perc próbálkozás után végül sikerült, és olyan jó volt hallgatni azokat az énekeket, amik akkor szóltak. De lehet, máskor meghallgatnám a kabarét, de most már egyre kevésbé. De akartuk, hogy a mi szívünk ide érkezzen, erre hangolódjon, hogy a testvérekkel találkozunk és együtt vagyunk az Isten jelenlétében. Tehát beállítjuk az életünket, kapcsolódunk Krisztushoz. Tehát az első kérdés, mihez kapcsolódsz, kihez kapcsolódsz? Kapcsolódj Krisztushoz, maradj benne. A második ilyen pont nekem, az az értesítések. Az értesítések arról szól, hogyha beállítjuk a készüléken, hogy melyek azok a dolgok, alkalmazások, akár legyen Facebook, Messenger, vagy kedvenc videó megosztót, például YouTube csatorna, amelyekről mindenképpen szeretnél értesítést kapni, hogyha számodra fontos esemény történik. Olyan, amelyet nyomon követsz, olyan, ami érdekel, amiben esetleg aktívan te is mozgolódsz. Nekem is vannak ilyen beállításaim, és a szívünkbe is be tudjuk állítani. Hogyan? Úgyhogy beállítom, hogy mire akarok fókuszálni. Mi lesz az, ami számomra fontos? A Biblia és maga Jézus arra bátorít bennünket, hogy keressük először az Isten országát, az ő igazságát, és minden más, ami az élethez szükséges, az meg fog adatni nekünk. Mondhatnám úgy is, hogy ez a bónusz, ez a ráadás. Amikor elkezdjük először Isten országát keresni. Hogyan lehet Isten országát keresni? Nyilván, hogy erre alkalmas az igeolvasás, az imádság. De most például abban az időszakban van az egész dunántúli közösség, amikor egymás gyülekezetéért imádkozunk. És felsoroltuk, és biztos, hogy ti is teszitek ezt hétről hétre, hogy az ébredésért imádkozzunk, vagy itt, ahogy teszitek azt, hogy lelki pásztorért, a további útkeresésért imádkoztok. És elém jött a héten ez az ige, amit a Jelenések könyvében olvasunk, és ezt szeretném így elétek hozni. Jelenések könyve 5. fejezet, egy látomás, amelyet János lejegyez az 5. fejezet 6. versétől. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében, a vének között, vagy úgy mondanánk ezt, hogy a vezető angyali lények, mennyi lények között, ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élő lény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt, és aranycsésze tele füstölőszerrel. Ezek voltak a szentek imádságai. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királyságá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Akkor, amikor az Isten országát keresünk, sok minden dologra gondolunk, de az egyik legfontosabb az az, hogy imádkozunk. Szintelenül. Ott vannak a gondolatainkban, és lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy nem csak imádkozik, hanem böjtöl. Fél napot, egy napot, három napot. Erről biztos vagyok benne, hogy itt a milánkori testvér is szolgált közöttetek. De itt van egy gyönyörű kép, ami nagyon megindította a szívemet. Képzeljük csak magunk elé a mennyet, hogy a menny csarnokában ott vagyunk. Ott van az Isten a trónon. Jobbról, balról 12 mennyei lény, és még négy, összesen 28-an ott vannak. És amikor a bárány, Jézus átveszi a könyvet, gondolom, hogy az életkönyve lehet az, akkor ők elkezdik a dicsőítést. De nézzétek meg, hogy két dolog van náluk. A hárfa, ami a dicsőítés része, és amit hoznak, az az aranykehely, ami tele van a hívők imádságával. Az én imámmal, a te imáddal, a mi imánkkal. És nincs ott más, amit az Isten dicsőítéseképpen hoznak, csak az imádság. És amikor azt mondod, hogy te már nem tudsz mit csinálni a gyülekezet missziójában, csak imádkozni, akkor szeretném mondani neked, hogy a legtöbbet tudod tenni. A legtöbbet, ami, ha valami igazán értékes az Isten előtt, és úgy tekint rá, mint őszinte igaz áldozat, az az imádságod lesz. És amikor azt mondja Jézus, hogy keresjétek először az Isten országát, az ő igazságát, így fog elkezdődni a térdeinken. Kérj erről értesítést. Mit akar az Isten? Keresd a térdeiden, keresd imában, és az Isten ki fogja jelenteni. Olyan sok mindent csinálunk, az Úr nevében talán, és nem baj, hogy ezeket tesszük. De Isten óvjon meg bennünket attól, hogy a végén azt kelljen mondania, hogy döbbenetes hegyi beszédben olvasunk erről. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk sok csodát? És most helyettesítsd be, hogy mennyi mindent teszünk az Úr nevében. És bizonyára jó dolgok. Na azt mondja Jézus, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, és egy nagyon döbbenetes szót mond, hogy kik, ti gonosztevők. Amikor átéled az Isten kegyelmét, amikor megérted, hogy mi minden történt ott a kereszten, érted? És Isten átformálja a szíved, és elkezd hozzád szólni, és félreteszed mindazt, ami te vagy, és át tudja hatolni, át tudja járni a te szívedet, át tud hatolni a szíveden az Isten akarata, és elkezded megtenni. Az, ami igazán Krisztusra fog mutatni. Keresd először az Isten országát. Aztán, ha tovább megyek, itt a beállításuk menüpontban, akkor találok egy olyat, hogy jogosultságok. Itt lehet beállítani azt, főként az olyan készülékeken, amelyiken van új lenyomat érzékelő, vagy arcfelismerő érzékelő, hogy kinek engedem meg azt, hogy a készülékemet használhassa, beléphessen oda, és szabadon gazdálkodjon. Az életünk az ugyanilyen. Sokszor föl kell állítani határokat. Ki az, akinek megengedem, hogy beleszóljon az életembe? Ki az, akinek pedig már nem? Nagyon sokan pályáznak a mi szívünkre, a mi életünkre. Sokszor munkahelyen teljesen evidens, hogy miközben együtt dolgozunk, ha elmegyünk egy céges rendezvényre, ott mintha elfelejtődne a munka, és jön az, hogy férfiak a nőknél bepróbálkoznak, vagy éppen fordítva. Én is átéltem, mondták, oh, figyelj, semmi gond, én nem akarom, hogy elválj, csak úgy most egy alkalomra. Aztán mondok mást, akár gyülekezeten belül megtörténhet az, hogy egyszerűen csak valaki nagyon bántóan, kellemetlenül, mert ő is fáradt, én is fáradt vagyok, mond egy olyan mondatot, ami nekem nem esik jól. El kell döntenem. Komolyan veszem, vagy elengedem a fülem mellett. Föl kell állítanunk határokat. De ugyanakkor jó az is, hogyha megengedjük azt, hogy ki az, aki beleszólhat az életünkbe. És nyilván, hogyha fiatal vagy, és együtt élsz még a szüleiddel, akkor az hasznos, hogyha elsősorban a szülők megtehetik ezt az életedben, hogy tanácsoljanak. Még hogyha el is múltál már 18, de biztos, hogy élettapasztalat alapján ők sokkal több bölcsességgel rendelkeznek. Akkor engedj nekik bejárást. Engedj bejárást a szolgálatvezetődnek. Engedj bejárást a gyülekezetvezetőnek, a lelkipásztornak. De ugyanakkor szabj határokat azokban a kapcsolatokban, amelyek már károsak lehetenek a te lelkednek. Bud Spencer volt a művész neve annak az olasz színésznek, aki egyébként nagyon sok területen határt szabott az életének. Most nem jut eszembe a civil neve, de például róla jegyezték fel, hogy miközben teljesen elterjedt szokás ma már, hogy kollégák egymást meghívják cégen belül egy kávéra akár, kávészünetben, még akár akik gyártósoron dolgoznak, ott is kérsz egy kávé? Természetes. Viszont őről a följegyezték azt, hogy ezt, hogy kávézok, csak a feleségemmel osztom meg. Soha senkivel nem kávézott. Ez a feleségével való kapcsolatának az egyik privilégiuma volt. Csak őt illette. És amikor ezt olvastam róla, nagyon elgondolkoztam, hogy egyébként hol kezdődnek például a sokszor a házasságtörések. Ott indul, hogy egy férfi és egy nő elkezd kávézni. És nem önmagában a kávé a jó, hanem a társaság, amit összehoz. És aztán ebből kialakulhatnak jó beszélgetések, aztán két szív szépen összemelegszik, és aztán megtörténhet a baj. De jó, hogyha tudunk határokat szabni. Őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki az élet. Aztán, itt hogyha tovább lapozom, akkor van egy ilyen alkalmazás, vagyis a beállításokon belül egy ilyen állapot, hogy az akkumulátor állapot. Igen, itt van, akkumulátor. Van, amikor arra van szükség, hogy pihenőt tartsunk, hogy megálljunk. Jézus is tette ezt, akkor, amikor elfáradt, fölment a hegyre, imádkozott, vagy elvonult a kertbe, és imádkozott. Egyedül volt az Istennel, ahol feltöltődött. Fontos látnunk azt, hogy fizikailag vannak határaink. Nem vagyunk mi se azok az emberek, akik vég nélkül terhelhetők vagyunk. És kell tudni szakítani időt arra, hogy mi lesz az, ami feltölt. Nem olyan régen a lelki pásztorunk mondta azt, hogy a nagyon lelkes, bátor szolgálók egy idő után kiégnek, ha nem figyelnek arra, hogy pihenjenek. És szolgálunk és végünk. Ez volt a mondata, inkább figyelmeztető mondat. És tényleg így van, hogyha nem figyelünk arra, hogy legyen feltöltődésre való időnk. De nagyon fontos az is, hogy olyat válasszunk, amit tényleg feltölt. Sokszor, hogyha megfigyeltem azt a saját életemben, hogy van olyan, hogy buzgolkodok az Úrért, és annyira túlbuzgolkodok, hogy már nem is jut annyi idő az Istennel való közösségre, mint az iránta való szolgálatra. És felborul ez az egyensúly. És sokszor azon kaptam magam, hogy már megy ez a hívő élet nekem Isten nélkül is. De hát nyilván nem mehet, mert ő róla kell, hogy szóljon. És akkor, amikor így leültem, hogy most pihenek egyet, így kiértékelve ezt az időszakot magamban, azt láttam meg, hogy olyan dolgokba kerestem a feltöltődést, ami kezdett hiányozni az életemből. Kezdett hiányozni az életemből a bensőségesség, a szeretet, és volt a lendület, ami úgy mindenen átment, sokszor nem figyeltem oda másra sem, és megtörtént az, hogy odafordítottam a szívem filmek felé, amiben láthattam romantikát, vagy valami drámát, és vártam, hogy hozzá hatást. És azt kellett meglátnom, hogy ez mind-mind csak pótszer. Az elsődleges feltöltődés, ez is először Istennél lesz. És amikor erre úgy visszaálltam, hogy oké, Uram, akkor most leülök, kézbe veszem a Te ígédet. Most a héten például csak így hazajöttem pénteken, nagyon fáradt voltam, de pont akkor találkoztam ezzel a Jelenések könyve 4. vagy 5. részével, amit az előbb említettem nektek, és akkor azt mondtam, hogy most arra vágyom, hogy ebben a fáradtságomban az Isten igét töltsen fel. És kétszer is elolvastam egymás után a Jelenések könyvét, annyira felbátorodott a szívem, úgy megújított, és erőt adott az Isten. És főként azzal a reménységgel töltött el, hogy ő vár bennünket. Sokszor beszélünk arról, hogy az Isten szeret, de ő olyan helyet készített számunkra, ami, ahol bennünket szeretne majd látni. Jézus a főpapi imájában például így imádkozik, több dolgban is imádkozik, kettőt különösen is hangsúlyossá tesz. Egyrészt imádkozik azokért, akik majd a mi bizonyságtételünkre hisznek, másrészt imádkozik azért, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. Látszik benne az ő szíve. És ez kell, hogy örömmel töltsön el bennünket, és reménységükben megújuljunk. És végül egy ötödik, ami nagyon fontos, alkalmazások vásárlása. A pléjáruház. Ha szeretnéd megtudni, hogy hol van a te szíved, akkor nézd meg a költségvetésed. Minden pénzed az autóra költöd, vagy minden pénzed a drónra költöd, akkor ott van a szíved. Nézd meg, mennyit áldozol a misszióra, a gyülekezet növekedésére. Emlékszem arra még, hogy akkor, amikor elkezdtünk Komáromból Győrbe átjárni, olyan simának tűnt minden. Nagyságos kedvezmény, vonattal járunk, nagyon olcsó, hát ez teljesen jó. És számba vettük annak az áldását is, hogy nem is olyan rossz ez a 40-45 perces utazás, hiszen az alatt a szívünk is úgy ráhangolódik az Isten közelségére, hogy az Istennel fogunk találkozni. És aztán, amikor jöttek ezek az energiaárak megemelkedésére, üzemanyagár is megemelkedett, és már nem volt nagy családos kedvezményünk a vonatozáson, és számolgattuk, hogy egy győri út, az bizony 5000 forint. És így nézegettük, hogy hát bemegyünk egy héten egyszer, de inkább kétszer, az 4 hét alatt, akárhogy nézem, 40 ezer forint. Bizony, ez nem kis összeg. És elkezdtünk gondolkodni, a feleségem nem is annyira, én, hogy biztos, hogy ezt kell nekünk csinálni. És akkor az Isten jelenlétének a fényében rendezni kellett a dolgaimat. Elhívott, odahelyezett. És három kérdés úgy akkor ismét felmerült bennem, pont ugyanúgy, mint 13 évvel ezelőtt, hogy hiszed el, hogy Isten ide hívottál téged ebbe a gyülekezetbe? Mondom, igen. Hiszed el azt, hogy áldásul lehetsz a gyülekezetnek? Hát mondom, igen. Hiszed el azt, hogy a gyülekezet áldásul van neked? Hát mondom, igen. Na, hát hogyha a három igen megvan, akkor nincs kérdés, hogy mi az, amit tenni kell. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor most lehet, hogy drágább, de a költségvetésünket abba az irányba állítjuk át, és úgy szervezzük a dolgokat, hogy az Isten áldásai, azok ne legyenek kevesebbek az életünkben. Döntések, amelyeket meg kell hoznunk, de megvédik a mi szívünket. Isten segítsen bennünket abban, hogy ez az ige valóságá váljon, és megérezzük annak az áldását, milyen az, amikor védett az Isten jelenlétében a mi szívünk. Amen.